Szlovákiának tanulnia kéne Magyarországtól, és el kell készülni arra is, hogy ezek a támadások reálisabbak lesznek. Az, hogy mennyire jó, hogy ilyen szoros a két ország közötti kapcsolat, számukra mindenképp fontos ez. Annak örülnék, hogyha ezek a kapcsolatok mondjuk a kisebbségi kérdésekben is erőteljesebbek volnának.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Mahét Média Család háttérműsorát, a Nagyítót látják. Én Kollég Zsolt vagyok, köszöntöm kollégámat, Rajkovics Pétert.
Üdvözlöm én is a nézőket!
Gondolom a kedves nézők is az elmúlt időszakban egyetértenek velem, egy nagyon feszült szlovák politikát láthattak. Éppen az Orbán-Fico találkozón tartózkodtam én magam is, ahol Robert Fico egy olyan bejelentést tett, ami véletlenül a következő hetekre, de lehet, hogy hónapokra meghatározza a szlovák politika fő témáját. Ahogy a kormányfő fogalmazott, a szlovákiai alkotmányos rend ellen kívülről, vagy külső segítséggel indult egy szervezkedés, és ennek okán összehívták a biztonsági tanácsülését. A köztársasági elnök Peter Pellegrini az ülést, és egyáltalán ezt a fenyegetést, amelyről a kormányfő beszélt, megalapozottnak tartotta. Erről kérném a véleményedet, foglald össze, hogyan jutottunk idáig, és mi várható?
Hát, hogy mi várható, azt azért elég nehéz most pontosan megfogalmazni. Nyilvánvalóan a tüntetések sora, amit mondjuk az ellenzék szervezett, és ugye ezek már azért elég régóta zajlanak, bizonyosan nem tetszenek a kormánypártoknak, ezért az ellenzék oldalon felmerül, hogy egy ilyenfajta biztonsági kockázat, ami miatt a biztonsági tanácsülését is össze kell hívni, mennyire reális, főleg, hogyha egy titkos jelentésről van szó, ugye arról nem nagyon kerülhetnek ki a nyilvánosságra információk, amit a köztársasági elnök elmondott, abban megfogalmazták azt, hogy külföldi és hazai csoportok egyaránt fenyegetést jelentenek, tehát, hogy valamiféle, ugye Fico már elmondta, hogy itt Majdant akarnak kieszközölni, hát azt gondolom, hogy a valósággal kapcsolatban csak néhány hónap múlva lesz képünk.
Most, ha lesz.
Ugye? Ha lesz. Én azt gondolom, hogy lesz egyébként, tehát, hogy merre fog ez eltolódni, az megmutatja, hogy valós, reális veszély fenyegetne, de Pellegrini szavaiból úgy tűnt számomra, hogy azért nem egy ilyen légből kapott témáról van szó. Láthattuk azt, hogy mit tud csinálni akár egy kataszteri oldalnak a megbénítása az országgal, és hát erre most rá lehet húzni. Kérdés az, hogy most itt valós olyan fenyegetésről van szó, ami mondjuk a tüntetéseket, emberéleteket fenyeget, vagy egyszerűen kibertámadásokról van szó. Tehát sok minden felmerülhet, és már korábban is említést tettünk ugyanebben a műsorban arról, hogy az emberek nagy része nem ért például arról, hogy mik ezek a kibertámadások. A szlovákiai...
Vagy nem érti a súlyát, hogy ez mennyire fenyegeti az állam működését.
Hát meg az se föltétlenül, azért Szlovákiában azok a tüntetések soha nem voltak olyan jellegűek, mint Magyarországon. Tehát itt
hát szerint... a 2006-os események idején tegyük hozzá, hogy azóta ez talán megváltozott. Tehát erőszakos jellegű tüntetésekre időszakosan van példa, de valóban Szlovákiában a tüntetési gyakorlat ettől is eltért.
Tehát itt eltért, nem volt jellemző az erőszakos. Hogy a kucik gyilkosság utáni tüntetéseknek is azért teljesen más volt a jellege. Igaz, hogy elértek egy politikai célt, de azért nem voltak ezek olyan erőszakos támadások, és mondjuk a kormány oldal az ellenzéki tüntetésekre nem reagált olyan erőszakosan, tehát ez nem jellemző.
Tehát ugye itt az az érdekes, Péter, hogy egyelőre nagyon kevés részletet tudunk, sőt kifejezetten részleteket nem tudunk, csak van egy állítás, ami arról szól, hogy van egy megalapozott kockázat, a szlovák alkotmányos berendezkedést érintő támadás vagy szervezkedés kezdődött, amelyet csírájában folytanak el a szlovák hatóságok, és ezért, ahogy az államfő fogalmazott, nem kell kihirdetni a rendkívüli állapotot. Ugye itt fontos azért a politikai kontextust is látni. Az elmúlt hetekben, de már megkockáztatom hónapokban, látványosan szembe jött a koalíció belső válsága. Ezekről a feszültségekről szóltak a hírek, és hát ugye a bejelentés napja, ez külön érdekes, hiszen az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormányfő ellen, és ezen az ülésen jelentette be, ugye zárt ülést elrendelve, mivel nemzetbiztonságot érintő információkról van szó, itt jelentette be Robert Fico ezeket az állításokat, amiket most a Nemzetbiztonsági Tanács összehívása kapcsán megfogalmazott. És hát nyilván ezt a kontextust is látni kell, hogy ez most egy olyan tematizációs előny a kormány oldalnak, ami az eddigi feszültségekről, vagy a koalíciót érintő feszültségekről, vagy akár az ellenzék számára hálás témákról, a gazdasági nehézségekről, a konszolidációról eltereli a figyelmet. Hogyan látod? Ebben az összefüggésében is érdemes erről gondolkodni?
Azért én nem gyártanék összeesküvés elméleteket, már csak azért sem, mivel láthattuk, hogy az előző hónapokban mik történtek. Tehát nem kell visszamennünk május 15-éig a merényletig, de ha látjuk azt, hogy hányszor volt bombariadó az iskolákban, a bíróságokon, aztán jött a kataszteri hivatal elleni támadás, tehát azért vannak itt olyan fenyegetések, amelyek nyilvánvalóan az ország biztonságára, vagy a mindennapi élet kényelmes továbbiteléhez nem járulnak hozzá. Tehát azért valamilyen fenyegetés van, és elmondtam azt is korábban, hogyha kifejezi a kormány azt a fajta álláspontját, ami a szlovák szokásokkal ellentétben nem egyezik az Európai Unió, vagy bármilyen nyugati hatalmak mainstream véleményével, amit nyilvánvalóan az, amit Fico mond, az nem egyezik ezzel, akkor lehet, hogy érdekesebbé válnak. Láthattuk ezt Magyarországon is, és Szlovákia szerintem erre nincs fölkészülve. Lehet ez ilyen egy megelőző védekezés is. Igen, vannak. Ha rossz indulatúan akarom kezelni, akkor vannak ilyen kis fenyegetések, amik most lehet, hogy felfújnak, de nem tudják, hogy ez hova növekedhet, és hogy milyen reális fenyegetésé alakulhat. Azzal is viszont egyetértek, hogy igen, a kormánypártok nem teljesítenek olyan jól, de ezt már tudtuk akkor is, amikor összeállt az a kormány, hogy azért az SNS-ben komoly veszélyek vannak, és ugye most már a HLAS-ban is vannak problémák, főleg úgy, hogy Peter Pellegrini elment, a köztársasági elnök.
Hát ugye egészen konkrétan 4 olyan képviselőről lehetett tudni, akik nem értenek egyet a kormány külpolitikájával, tehát ott komoly ideológiai ellentétek látszódnak. Eddig is volt ugye kiszavazó képviselő az SNS-ből kiszakadt Huliák-féle csoport, de róluk lehetett tudni, hogy semmilyen módon nem keresnek közös pontokat az ellenzékkel. Itt igazából a koalíció számára az volt veszélyes, vagy az lehetett volna veszélyes, hogyha ez a Migál körül csoportosuló, ha jól emlékszem, 4 képviselő kiszavaz, és ezzel a kormány elveszíti a többségét a parlamentben, és akár ezek a képviselők egy-egy helyzetben az ellenzéki állásponthoz csatlakozhatnak. Ugye a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ez a 4 képviselő már hitet tett a koalíció mellett, tehát itt szó nincs arról, hogy ilyen módon kellett megakadályozni azt, hogy egy eredményes bizalmatlansági indítvány legyen a Fico kabinettel szemben, de az tény, hogy az elmúlt időszak mégiscsak arról szólt, hogy a kormány oldal magyarázkodott. Magyarázkodni volt kénytelen amiatt, hogy a politikai stabilitás, ami a legfőbb választási ígérete volt, ezt nem sikerült teljesíteni. Részben azért nem, mert vannak kiszavazó képviselők, és részben azért sem, mert azok a viták, azok ahelyett, hogy mondjam, ellettek volna simítva, sok esetben még nagyobb figyelmet kaptak. És akkor most van egy új helyzet, tehát mégiscsak tényként érdemes rögzíteni, hogy most ott vagyunk, hogy az ellenzék visszavonta ezt a bizalmatlansági indítványt. Maguk is érezték, hogy ez ugye ez másról nem szól, mint a fogalmazunk itt talán, hogy a politikai magamutogatásról, hiszen mire jó egy ilyen ülés, ha közvetíti a nyilvánosság számára ez elérhető, amint ez a lehetőség elveszett, hiszen zárt ülést rendeltek el, már is nem volt fontos az ellenzéknek. És hát azt is láttuk, hogy az ellenzék sikerült egy egységet felmutatnia, az összes ellenzéki párt ebben a ciklusban először közös nevezőre helyeződött, és így hívták össze ezt a, vagy így terjesztették be a bizalmatlansági indítványt, és azt is érdemes látni, hogy a következő körben ugye újra összegyűjtötték az 50 képviselői aláírást, ami kell egy ilyen indítványhoz, ebből már a Matovics párt képviselői hiányoznak. Tehát az ellenzéken belül is megy egy ilyen verseny. Tehát amíg és akkor itt talán a legfontosabb hozadéka ennek a történetnek, ami a szemünk előtt játszódik, a kormány oldal összezár, hiszen egy fenyegetést érez, érzékel, ez van kommunikálva felé, míg az ellenzék elbizonytalanodik. Egyetértesz ezzel az értékeléssel?
Egyetértek ezzel, de még kitérve a HLAS-ra azért elég érdekes, hogy az SNS-en túl most már a HLAS-ban is vannak ilyen személyek, főleg itt egy korábbi tévés személyiségről van szó, akit azért hozta be a pártba a Peter Pellegrini, hogy azért szavazatokat biztosítson. Tehát, hogy most már nem értenek egyet valamilyen külpolitikai dolgokkal. Pellegrini a sajtótájékoztatón is elmondta, hogy ő nem ért ezzel egyet, tehát azokkal a képviselőkkel, akiket maga hozott be a pártjába, aminek most már nem más az elnöke, és azt érzem, hogy Dankóhoz hasonlóan Sutajestok pozíciója is a saját pártján belül gyenge. Tudjuk, hogy az SNS nem is igazából azok a képviselők, akik ott vannak a parlamentben, nem is feltétlenül SNS tagok. Sutajestok is ugye belügyminiszterként elég sok problémával kellett most szembenéznie, és nem túl erős a pozíció, és szerintem belügyminiszterként is. Hát gondoljunk csak a múlt heti iskolai gyilkosságra, ott ugye a rendőrfőkapitányt lemondatták, de ezt is szombaton este jelentették be egy olyan időpontban, ami nyilvánvalóan mutatja, hogy egy hirtelen döntés volt, mert miért nem mondatták le már pénteken, vagy miért nem vártak hétfőig, valószínűleg valaki rájuk szólt, hogy hát most jó volna minél gyorsabban elintézni.
Minél kisebb figyelem kiváltása.
Így van, tehát ez egy érdekes megoldás volt. Tehát, hogy a halasz is kínlódik, és egyedül úgy tűnik, hogy Robert Fico, aki megrendíthetetlenül erős a saját pártján belül, annak ellenére, hogy őt támadják a leggyakrabban, de ez egész szlovák politikára ez a jellemző, hogy ahol nincs egy erős párt elnök, azok a pártok eléggé törékenyek. És
hát... ez a koalíció problémája is tulajdonképpen, hiszen az ige stabilitás ezen múlik, hogy sikerül-e a kisebb koalíciós pártokba is megőrizni azt a hát szavazó egységet, legalább olyan értelemben, hogy biztosítottak legyenek a mandátumok.
De azért azt te is elmondtad, hogy Migáliknak se az a törekvése, hogy éppen most ellenzéki alakuljanak át, mert tudják azt, hogyha most átmennének a PSZ-be, vagy bármelyik ellenzéki pártba, akkor az ő nekik a politikai végüket jelenteni valószínűleg. Hát minél több pénzt akar mindenki, sajnos ezt nem tudom szebben megfogalmazni, ahogy azt láttuk az előző kormányzati ciklusban, amikor
igen, a hatalom szükség... technika, amikor a hiányzó képviselőket sikerült igen. valamilyen módon becsatolni.
Amikor szükség volt Tarabára, és akkor Taraba mindig ott volt, hogy egy kicsit Matovicsékat megtámogassa, vagy éppen mások. Tehát ugyanez zajlik most is.
No, én úgy látom, hogy az előrehozott választások témája, ami komolyan felmerült az elmúlt hetekben, ez most egy időre lekerül a napirendről, és inkább ez fogja uralni a szlovák politikai nyilvánosságot, hogy a kormányoldal talál olyan témákat, amivel összezárja a táborát. Most is szerintem ezt látjuk. Ellenben még térjünk ki, most már az időnk azért fogy, de mindenképpen beszéljünk még az Orbán-Ficó találkozóról, ami azért is jelentős, mert ilyen munkatalálkozók a múltban nem voltak jellemzőek. Ugye a szlovák-magyar kapcsolatok elég viharosan alakultak az elmúlt évtizedekben. Most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag szervezés nélkül spontán módon képes találkozni a két vezető, és fontos kérdésekről egyeztetni. A konkrét apropója most az ukrán gáztranzit leállítása volt Magyarországon keresztül, miután Fico megállapodott a törökökkel, sikerül a hiányzó gázt pótolni, közel 1 milliárd köbméterrel növeli meg Magyarország a gázszállítást Szlovákia irányába. Hogyan értékeled ezt a találkozót, amire kedden Pozsonyban került sor?
Hát egyértelműen igaz az, amit te mondtál, és szombaton este jelentette be igazából Robert Fico azt, hogy erre találkozóra egyáltalán sor kerül. Addig nem is tudtunk róla, ez nem volt régen jellemző, ezeket a hosszú egyeztetések előzték meg. Most ugye szükség volt arra, hogy ezt a gáz problémát minél hamarabb megoldják, Magyarország segítségül sietett, mondhatjuk ezt is, mutatták, hogy a két ország közötti a kapcsolatok, ahogy szokták mondani, az átlag felettiek, és még az előző témára is utalva talán Robert Fico arról is egyeztethetett Orbán Viktorral, hogy hogyan kell a hasonló támadásokra felkészülni, mert Szlovákia ezzel korábban nem nézett szembe, tehát Robert Fico számára se volt az túl jellemző, hogy itt nyugatról meg akarták büntetni, vagy akár nyugati hatalmak ellene szervezkedtek volna. Most erre fel kell készülni, ugye Orbán Viktor ezzel küzd most már több mint 10 éve, legalábbis a migránsválság óta mindenképp, hogy nyugaton meg akarják mondani, hogy ő miért rossz és miért gonosz, vagy miért nem kaphat európai pénzeket. És hát szerintem ez is egy olyan közös dolog, amiben mondjuk Szlovákiának tanulnia kéne Magyarországtól, és fel kell készülni arra is, hogy ezek a támadások reálisabbak lesznek. Az, hogy mennyire jó, hogy ilyen szoros a két ország közötti kapcsolat, számukra mindenképp fontos ez. Annak örülnék, hogyha ezek a kapcsolatok mondjuk a kisebbségi kérdésekben is erőteljesebbek volnának. Itt nyilvánvalóan gazdasági együttműködésről van szó, meg azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye a kisebbségi kormánybiztosra éppen a Magyar Szövetség adhatott jelöltet, és ugye van számos ilyen úgymond szimbolikus döntés, de hogy ezek a kérdések is jobban felmerülhessenek. Tehát nekünk ez volna a fontos. Hogy
hát azért ennek van egy komoly feltétele, vagy előfeltétele az, hogy a Magyar Szövetség erőteljesebben legyen jelen a politikában. Ott legyen a szlovák parlamentben, és amikor a koalíciós alkut kötik, akkor a magyar párt és ezáltal a magyar választók hangja is erőteljesebben érvényesüljön. Én ezt ennélkül nem nagyon tudom elképzelni, hogy napirendre kerüljenek ezek a témák. Úgyhogy osztom, amit mondasz, igen, mindenképpen előnyére szolgál az itt élő magyaroknak, nem csak magyaroknak, mindannyiunknak, az, hogy az államközi viszony, ami nagyon-nagyon terhes volt még néhány évvel ezelőtt is akár, az most ilyen irányba fejlődik. Talán még az Orbán-Ficó találkozó értékelése kapcsán egy röviden, és majd még kérlek, ehhez is szólj hozzá. Számomra feltűnt, hogy Orbán Viktor utalva Trump beiktatására arról beszélt, hogy átalakulóban van a világpolitika, és ehhez alkalmazkodnia kell Brüsszelnek is, Kijevnek is, és természetesen Közép-Európának, Szlovákiának és Magyarországnak is, és ahogy erről már hosszasabban beszéltünk, Robert Fico inkább a belpolitikai témákat emelte ki. Furcsa módon itt hangzott el, hogy milyen ötletekkel él majd a kormány ebben az idei évben. Például az alkotmánymódosításra csak két nemet ismernek el, ugye ez is ismerős lehet Trump első intézkedései közül. Itt még egy gyors reakciót kérnék tőle.
Hát érdekes, szerintem Robert Ficónak jelenleg több problémája van belsőleg, és ezeket, ahogy előbb is beszéltünk róla, tehát hogy ezeket gyorsan kéne oldani. Nem mintha Magyarországon a belpolitikában nem volnának feszültségek, beszéltünk itt a Magyar Péter jelenségről, de Orbán Viktor már szerintem hosszú évek óta a nyugattal folytatott küzdelem sorozatban fel volt készülve arra.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a brüsszeli globalistákkal folytatott, vagy a globalista erők által.
Általában
finanszírozott
szűk partneri hálózata volt. Most, hogy az amerikai elnök, hát mondhatjuk, hogy a személyes jó barátja, ezért sokkalta inkább a nemzetközi politika az, ahol Magyarország most megerősödhet, és ezáltal mondjuk belföldön is megerősödhet. Kérdés az, hogy az amerikai intézkedések, amelyek nyilvánvalóan nem feltétlenül fognak Európa számára kedvező változásokat hozni, milyen hatással lesznek Magyarországra.
Ezt még ugye nem tudjuk, mert az első intézkedések még Amerikára koncentráltak, igen, és az európai hatásokat nem ismerjük. De erre biztosan visszatérünk még. A nézőknek köszönöm a megtisztelő figyelmet, mi jövő héten is itt leszünk. Várjuk Önöket a nagyító elé. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!